műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamat stopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva változatlan feltételek mellett a kamatstoppot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Elfogadta az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tévő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást az országgyűlés, amely jogszabályokat módosított az Európai Uniós források hazahozatala érdekében is. A parlament 145 igen és 38 nem szavazattal elfogadta az országgyűlés vizsgáló bizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényt. A módosítás alapján a vizsgáló bizottság tevékenységében minden személy, szerv és szervezet köteles együttműködni, akit vagy amelyet a testület elnöke határozatában erre kötelez. A jogszabály lehetővé teszi pénzbírság kiszabását azokkal szemben, akik a bizottság idézésének vagy adatszolgáltatási felhívásának önhibájukból nem tesznek eleget. Elfogadta az országgyűlés a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló törvénymódosítást is. A kezdeményezés a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010-es törvény kiegészítéseként megtiltja olyan politikai reklám terjesztését, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja, vagy valamely nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlölet keltésre alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul. Elérhetővé tette más szervezetek számára is a Szalva Vita Alapítvány a speciális szükségletű fiatalok társadalmi és munkaerőpiaci boldogulását segítő programjának módszertanát, közölte az alapítvány. Közleményük szerint a fogyatékossággal élő és speciális szükségletű fiatalok jelentős része az iskolából kilépve láthatatlanná válik. Tízezres nagyságrendben vannak Magyarországon 18 és 30 év közötti fiatalok, akik tanulmányaik befejezése után sem munkát, sem közösséget nem találnak. Sokan közülük papíron nem szorulnak segítségre, mégis képtelenek boldogulni a munkaerőpiacon és a társas életben. Az ő problémájukra ad választ a Szalva Vita Alapítvány 2023-ban indult It's My Life című projektje, amelynek középpontjában az önrendelkezés támogatása áll. Fejlesztéssel, közösségépítéssel, a munkára való felkészítéssel és önkéntességgel segítik a fiatalokat abban, hogy megtalálják a helyüket a felnőtt életben és a saját lábukra álljanak. A programban eddig 280 fiatal vett részt, 30%-uk pedig el is tudott helyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, ami nemzetközi összehasonlításban figyelemre méltó arány, emelték ki a közleményben. A Netrisk-nél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. Míg 2010-ben kevesebb mint 3 millió autót tartottak nyilván hivatalosan, a múlt év végén ez a szám megközelítette a 4,4 milliót. A Netrisknél pedig az idén összesen már több mint 340 ezer kötelező biztosítást kötöttek személyautókra, ami 19%-os bővülésnek felel meg. Összesen a motorokkal, buszokkal, teherautókkal együtt pedig már 23%-os volt a bővülés. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél, az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 ezer forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest.
Az időjárásról.
Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Én már nem mennék, hisz annyi minden tehetnék, annyi minden lehetnék, én úgy maradnék. Pirkadattól nevetnénk, a csillagokkal szédülnénk. Mondd, mi ez az érzés, oly könnyű a légzés, hogy nincsen rá szó. Mondd, miért könnyed a lépted, kicsordul a szívem, de így van ez jó. Én már nem szeretném, ha felhők felett elszöknénk, szembeszéllel keresnénk, én úgy maradnék, kéz a kézben vihetnénk, álmainkat csordul a szívem, de így van ez jól. nem, nem lennék. Távolban egy idegen, te maradj még, de én már nem.
Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Fagykár, aszálykár, növekvő költségek és bolti árak, csökkenő fogyasztás, gyorsuló klímaváltozás, sok minden sújtja a hazai zöldség és gyümölcs termesztőket. Erről beszélgetünk a mai arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Herczeg Zsolt vagyok. A stúdióban Apáthy Ferenc egyetemi docens, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm szépen.
2025-ben és idén is fagykár sújtotta az ágazatot. A tavaszi fagy az ma már nem rendkívüli esemény, hanem sajnos az új normalitás része?
Sajnos úgy tűnik, hogy az utóbbi évtizedben felerősödtek a fagykárok intenzitásukat és gyakoriságukat is tekintve, tehát igazából ez nem csak 2025-26-ra tekint vissza, hanem 10-15 éve látjuk azt, hogy egyre gyakrabban kell számítani fagykárokra. De különösen az utóbbi néhány év, nem tudom definiálni, hogy ez 3 vagy 5 évet jelent, de az utóbbi néhány év az, amikor most már az látható, hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e tavaszi fagy, mert az biztos, hanem az a kérdés, hogy hányszor egy tavasz leforgása alatt mely térségeket milyen mértékben fog sújtani. Tavaly az áprilisi és májusi fagyok az ország gyümölcstermő területeinek 90%-át érintették, igazából a Balaton térsége úszta meg viszonylag jól. És az észak-keleti ország része az 6-8 alkalommal kapott nagyon komoly lehűléseket. Ez az év nagyon hasonlatos volt, azzal, hogy április 7 és 12 között volt az első nagy fagyhullám, ez főleg az észak-keleti ország részben pusztított, megint ugyanúgy, mint tavaly, 5-6 fagyos éjszakát, olyan éjszakát, amikor muszáj védekezni hozott magával, majd ez nem lett volna elég, április 27 és május 1 között jött a következő lehűlési hullám, és a legutolsó éjszaka, a május 1-jére virradó éjszaka volt az, ami gyakorlatilag szinte minden termesztőkörzetet érintett az országban. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a tavaszi fagyok most már olyan szinten az életünk részét képezik, éppen ezért a tavaszi fagyok elleni védekezés olyan szinten a gyümölcs termesztés részét kell képezze, mint a tápanyaggazdálkodás, vagy az öntözés, vagy éppen a betakarítás, vagy bármely technológiai művelet, és ezek egyre nagyobb károkat okozó fagyok.
A fagy elleni védekezésnek, akár a megelőzésnek, akár pedig a károk enyhítésének vannak hatékony esetleg új módszerei?
Alapvetően számos módszer van, számos mozaikból tudunk építkezni, azzal együtt, hogy tökéletes módszer nincs. Ott indul az egész, hogy tudni kell jól termőhelyet választani. Vannak olyan fagyzúgos termőhelyek, amelyek sokkal nagyobb eséllyel fognak károsodni. Az más kérdés, hogyha valaki már az ültetvényeit eltelepítette 10-15 éve, vagy ott van földje, ahol nem tud rajta változtatni, tehát a termőhely választás az egy korlátos kérdés. A következő a faj és fajta választás, milyen gyümölcsfajt, és azon belül milyen fajtát válasszunk. Ez egy nagyon tág téma, amit nem nyitnék ki, de a fajta választásnak nem egyetlen szempontja a fagytűrés, hanem csak az egyik, és azon kívül van még másik 10 szempont, hogy milyen fajtákat termeljünk. Aztán jönnek termesztés technológiai beavatkozások, nagyon fontos, hogy jó kondícióban tartsuk a növényt, egy jó kondícióban lévő gyümölcsfa, virágszerv ellenállóbb a fagyok ellen, és könnyebben tud regenerálódni, mint amit elhanyagolnak. És akkor jönnek az aktív fagyvédelmi módszerek, azok a módszerek, amelyeket bevetünk akkor, amikor már ott van a lehűlés és a hideg éjszaka. A fagyvédelmi technológiákat hatásmechanizmusuk alapján több csoportba soroljuk. Amit mindenki ismer, a legnépszerűbb módszer a füstölés. Sajnos azt kell mondani, hogy ez olcsó, de érdemi hatása a fagyok ellen nincs, mert a füstnek nincs érdemi hatása a terület hőkisugárzására. A következő módszercsoport a légkeverés, különböző mobil vagy fix szélgépekkel keverjük a levegőt több hektáros méretekben.
Az jó drága lehet.
Az nagyon drága. Alapvetően a gép az, ami drága, utána már az üzemeltetési költség az egy relatíve alacsony szinten tartható kérdés, de sokkal drágább a fagykár. Tehát minden relatív, hogy mi a drága. De amikor hatalmas 100-200 lóerős motorok által hajtott 10-12 méter magasan lévő 6 méter átmérőjű propellerek keverik a levegőt 100-150 méteres sugarú körben, azt nem lehet olcsón csinálni nyilvánvalóan. Ennek a módszernek az a lényeg, hogy megpróbálja megakadályozni a hideg levegő leülepedését, hiszen a hideg levegő sűrűbb, mint a meleg, ezért lefelé törekszik. Azt próbáljuk megakadályozni, hogy ez a hideg levegő beüljön az ültetvénybe, vagy ha máshonnan közelítünk, a 10-15 méter magasban lévő melegebb levegőt akarjuk lekeverni. A harmadik módszertani csoport az ültetvényfűtés. Bármilyen fűtőanyagot, parafingyertyát, gajzuszalékot, brikettet égethetünk szabadon, kályhákban, stb. Valahogy hűt termeljünk, ez is borzasztóan drága, mivel egy nyitott területen nagyon nagy mennyiségű hőenergiát kell előállítani. A leghatékonyabb módszer a korona fölötti fagyvédelmi öntözés, ahol a víz megfagyása során felszabaduló látens hő adja a védelmet, akármilyen furcsa. Majdnem csak, és a közhiedelemmel ellentétben a jég nem hőszigetel, nem azért öntözzük a fára, hanem mint ahogyan a víz párolgása hőt von el, ezért van az, hogy fázunk, amikor kiszállunk a strandon a vízből, ugye a víz megfagyása hőt szabadít fel, és mivel a víz a rügyeken, virágokon fagy meg, ezt a hőt közvetlenül átadja a növényi szerveknek, és egész -7-8 fokig 0 fok körül lehet tartani a növényi szervek hőmérsékletét. Tehát számos módszer van, és akkor csak a felszínt karcolgattuk meg a fagyvédelmi technológiákban, viszont van két egyetemleges szabálya a fagyvédelemnek. Az egyik az, hogy ami hatékony, az drága, ami olcsó, az viszont nem hatékony. Olcsó és hatékony fagyvédelem nincs. A másik szabály, hogy akármilyen fagyvédelmi technológiánk legyen, vagy akár több módszer kombinációja, mert egyre gyakoribb, hogy a légkeverést ültetvényfűtéssel kombináljuk a hatásfokozása érdekében. Minden fagyvédelmi módszer hatástalan a szállított fagyok ellen, amelyek 10-15 km/óránál erősebb széllel, légmozgással járnak. Ha olyan típusú fagyot kapunk, amikor mozog a levegő, akkor nincs segítség. Vagy a -10 fokos lehűlések ellen sincs. Ha teljes virágzásban -10 fokból -6-ot csinálunk, az egyébként egy nagyon sikeres védekezés, mert 4 fokot emelni a hőmérsékleten az jó, de -6 fokban ugyanúgy elfagy a virág. És ezek a korlátai a fagyvédekezésnek.
Amikor nem nagyon hideg van, akkor meg nagyon meleg van ezekben a napokban is. Az aszály az most ugyanakkor a probléma, mint amekkora tavasszal a fagy volt? A zöldségesekben és a gyümölcsösökben?
Ez kultúránként eltérő. Nyilván most nem tisztünk a gabona és olajnövény termesztésről beszélni, ami Magyarországon a 4 millió hektár szántó területből 3,5 millió hektár. Nekik az aszály a legnagyobb gond. A tavaszi fagy az nem jelentett nagyon jelentős gondokat. A gyümölcs termesztésben és a zöldség termesztésben is beszéljünk csak erről. Azt mondom, hogy ebben az évben még mindig első számú probléma a tavaszi fagy. Sokkal nagyobb terméskieséseket okozott, de rögtön ott van mögötte az aszály, mert gyakorlatilag február, március, áprilisban, május közepéig nem nagyon láttunk csapadékot, úgy ment le a virágzás, hogy nem volt eső. Azóta már lokálisan nagyon eltérő mennyiségek, de voltak. Egyes térségekben egész jól enyhítették az májusi, júniusi esők a csapadékhiány, de azért még mindig vannak olyan térségek, ahonnan hiányzik a vízből, vagy a talajból rengeteg víz. A zöldségtermesztésben picit más a helyzet, ott a tavaszi fagyok kárhatása közvetettebb, illetve sokkal mérsékeltebb, tehát nem jelentős kár nem. Az aszály okozna gondokat, de a zöldségtermű területünknek, annak a 70-75 ezer hektárnak a durván 90%-a öntözött. Nem is lehet már magyar klímán máshogy zöldséget termelni, tehát a zöldségkultúrák egész jól meg tudják magukat védeni az aszály ellen, a tavaszi fagyok pedig nem jelentenek nagyon nagy problémát. Az más kérdés, hogy tud olyan aszály lenni, és ilyen volt a 2022-es, amikor még öntözés mellett is 20-30% a termésveszteség mértéke, mert a légköri aszály az a 10-20% relatív páratartalom perzselő UV-sugárzással párosulva olyan stresszt okoz a növénynek, amit nem tudunk öntözéssel kompenzálni, csak mérsékelni.
Nagyobb részben tehát a tavaszi fagy, kisebb részben a nyári aszály miatt, akkor most nézzük meg a főbb fajtákat, melyikből lesz elfogadható mennyiség, melyikből lesz kevés vagy sem ennyi idén.
A zöldségkultúrák megítélése az egyszerűbb, olyan tekintetben, hogy a zöldségeknél sokkal nagyobb a termésbiztonság, sokkal jobb a termés stabilitása. Van 2500 hektár hajtatott kultúránk, tehát üvegházi és fóliaházi zöldségtermesztésünk, ott a termés kiegyensúlyozott, mert el tudjuk szakítani a növényt a zárt tér lévén a külső környezeti körülményektől, hanem is tökéletesen egészen jó hatásfokkal. Ott a termés rendben lesz. A szabadföldi 70 ezer hektárunkon alapvetően az aszály okozott fejfájást, de még így június közepére nem letális mértékű, tehát még nagy gondok nincsenek. A gyümölcstermesztés az, ahonnan kiesett nagyon nagy arányban termés, és köszönhetően döntően a tavaszi fagyoknak, kisebb részt az aszálynak. A gyümölcsben azt látjuk, hogy az almában és a megyben rosszabb a helyzet, mint tavaly. Ez a két legnagyobb gyümölcs kultúránk, a gyümölcstermő felületnek közel fele ez a két kultúra. Almában 500 ezer tonna a termés potenciálunk egy jó évben, tavaly 170 ezer tonna termett, idén valamivel alatta várjuk a termést. Megyben egy 60-65 ezer tonna lenne a termés potenciálunk, tavaly 40 ezer tonna termett, idén 30 ezer tonna magasságába prognosztizáltuk. Ennél a két gyümölcsnél tehát rosszabb a helyzet. A többi gyümölcsfajnál, kajszibarack, kőszibarack, aminek most indul a szezonja, illetve a cseresznye, aminek lassan zárul, azt látjuk, hogy merőben jobb a helyzet, mint tavaly, ilyen bőfél termést látunk a tavalyi 10-20%-os terméssel ellentétben, aminek az az oka, hogy ezek a gyümölcskultúrák pont nagyobb részt azokban a termesztő körzetekben vannak, amit úgy, ahogy megkíméltek a tavaszi fagyok. Diónál, mint jelentős kultúránknál szintén nagyon nagy a terméskiesés mértéke, de hát annak még a szezonja később kezdődik, és szilvánál is nagyon jelentős kieséseket látunk. Tehát összességében a teljes gyümölcságazat szintjén hasonlóak a kármértékek, mint tavaly, csak gyümölcsfajonként eltérő mértékben.
Ez a vásárlók számára is azt jelenti, hogy a boltokban kevesebb magyar gyümölcs lesz idén?
Sajnos igen. A statisztikákból már nagyon világosan látszik az elmúlt 10 évben, hogy folyamatosan csökken a termelési volumenünk, a termésmennyiségünk. Csökken az export teljesítményünk, mert nyilván az a termés, ami nincs, mert elfagyott, vagy elvitte az aszály, vagy a termőterület csökkenése miatt esett ki, azt nem tudjuk exportálni. De ennél sokkal rosszabb, hogy a belföldi piacainkat is egyre kevésbé vagyunk képesek ellátni. Egyre inkább romlik az önellátásunk, ami azt vonja maga után, hogy emelkedik az import. És ezen a folyamaton, ezen az egyébként is káros folyamaton az olyan évek, mint az idei vagy a tavalyi nem segítenek, mert a jelentős termés kiesés miatt korlátos az az árumennyiség, amit piacra tudunk vinni. De a piac megoldja a fogyasztók ellátását, csak ha nem hazai termelésből, mert az nincs, akkor importból. És az lenne az érdekünk hosszú távon, hogy amit csak tudunk, termeljük meg magunknak. Nyilván vannak olyan időszakok, amikor eleve muszáj importálni. Mi a magyar klímán februárban, márciusban szamócát nem tudunk előállítani, vagy májusban kajszit nem tudunk termelni. Akkor jöhet az import, mert az széthúzza a szezont, választék bővítése, fogyasztó is jól jár vele, hogy hamarabb elindul a gyümölcs szezon. De abban az időszakban, amikor a mi klímánkon lehet gyümölcsöt előállítani, nekünk kellene megtermelni. És ebben vannak akadályozó tényezők, a fagykárok, az aszálykárok, a munkaerőhiány, a generációváltás problémája, amelyek mind-mind az utóbbi 10 évben negatív tendenciákat eredményeznek, főleg a gyümölcs, de valamelyest a zöldségágazatban is.
Sok termesztő felhagy ezzel a hivatással?
Megint csak azt látjuk a statisztikákon, hogy egy 5-6 évvel ezelőtt 82 ezer hektár gyümölcsünk volt, most 70 ezer hektár, és nagyjából ugyanezeket a számokat mutatja a zöldség is, 85 ezerből lett szintén durván 70 ezer. Tehát fogyott a termőterület az elmúlt 5 évben egy 15-20%-ot. Ez alapvetően az időjárási káreseményekkel és a versenytársak erősödő nyomásával van első helyen összefüggésben, de időlt problémaként ott van az ágazatban a munkaerőhiány vagy a generációváltás problémája is. Tehát a rövid távú okok alapvetően a növekvő verseny és a klímaváltozás, a hosszabb távú időlt okok pedig a munkaerőhiány, illetve a generációváltás kérdés, és akkor ezek csak a legfőbb problémák, amelyek negatív tendenciákat eredményeztek az utóbbi 10 évünkben.
Ezeket mind egyenként érinteni is fogjuk, ígérem, jövedelmezőség viszont. Amikor én fogyasztóként 1500-2500 forintos kilónkénti árat látok a zöldségesnél, akkor abból mennyi marad a termelőnél, ha az magyar?
Mondok néhány konkrét példát. A legnagyobb mennyiségben forgalmazott gyümölcsünk, illetve termelt gyümölcsünk az alma. Ennek a termelői ára tavaly 160-170 forint magasságában alakult. Ennyit kapott a termelő a betakarított tartályládába leszedett áruért. Ez az alma a bolt polcán jellemzően 4-600 forintért volt. Kitéve tehát, mire a kiskereskedelembe a fogyasztóhoz jut, háromszorozódott, vagy egyes esetekben négyszereződött az ára. Ennek az egyik okozója az európai rekorder 27%-os áfa kulcs, egy 500 forintos almából durván 110 forint csak maga az áfa. És nyilván minden ágazatra mondhatunk problémát. Vagyis nagyjából a fogyasztói áraknak értékesítési csatornától, kiszereléstől, csomagolástól, stb. Függően a fogyasztói árnak a fele, kötőjel negyede a termelői ár. Tehát az ár duplázódik, vagy négyszereződik, mire eljut az ellátási láncban a fogyasztóhoz.
A Fruitweb valóban régóta szorgalmazza a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését 27%-ról, ugye, és 5-re. Ez mit oldana meg?
Az áfa csökkentéssel és annak hatásaival körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdtünk el foglalkozni. Azért, mert azt gondoljuk, hogy az ágazat egyik nagy problémája a magas áfa. Hangsúlyozom, nem az egyetlen, csak az egyik. És nem oldana meg minden problémát, csak abba a megoldás halmazba tartozik, ami segítene kezelni a zöldséggyümölcs ágazat negatív tendenciáit. De sok minden mást is tennünk az áfa csökkentés mellett. Több pozitív hatása lenne, az egyik az áfacsaló kereskedők kiszűrése a piacról.
Az egy nagyon nagy probléma? Mekkora százalékban vannak jelen?
Csak becsülni tudjuk. Úgy kell venni, hogy a hazai zöldség, gyümölcs kb. 70%-a az áruházláncokon keresztül kerül a fogyasztóhoz, tehát a hiper-szupermarketeken, diszkontokon keresztül. Ez fehér és legális. Itt nincs fekete kereskedelem, nincs csalás. 30% az, ami más csatornákon, úgy gondoljuk, hogy ennek akár fele is lehet a fekete, vagyis az az összesnek a 15%-a, de ennél nagyobb arány lehet az, amit a statisztikák nem is látnak és nem is becsülhető, pont azért, mert fekete, azt gondoljuk, hogy ez az összes most látható mennyiségnek, amiről az előbb beszéltünk, lehet megint egy 10-20%-a. Vagyis, és ez csak becslés, mert erre pontos számot senki nem tud mondani, elképzelhető, hogy a teljes zöldség-gyümölcs forgalomnak 25-30 vagy egyes fajoknál akár 40%-a is valamilyen szürke vagy fekete csatornán jut el a fogyasztóhoz. A feketének is vannak szintjei. Van az a módozat, amikor minden szabályos meg rendben lenne, csak semmilyen szereplő között nem születik számla. Ha a termelő nem ad a kereskedőnek, vagy a kereskedő nem kér a termelőtől számlát, és halljuk azt, hogy sokszor kereskedő, ahogy mi fogalmazunk nepper, úgy hajlandó csak termelőtől vásárolni, hogy számla ne is legyen. Mert amiről nincs számla, amiről nincs papír, az az áru nem is létezik. Azt minden ellenőrzés ellen ki lehet védeni. Arra semmilyen ellenőrzést nem lehet elhúzni. Ez a tétel, vagy ezek a tételek értelemszerűen már úgy jutnak el a kiskereskedelmi forgalomba, hogy a végén a fogyasztó sem kap róla nyugtát vagy blokkot, és itt történik meg az áfa csalás, mert a láncban, a lánc végén a fogyasztó fizeti meg végső soron az államkasszába az áfát, mert ő az a szereplő, aki nem tudja már visszaigényelni, míg a köztes szereplők mindig befizetik, visszaigénylik. Ez az áfacsalásnak az egyik módozata, amikor egyébként egészséges, legális, stb. Lenne az áru, de mivel számra és papír nem született, ezért minden elől eldugták. De van az a módozat, amikor szándékosan arra vannak láncolatok felépítve, hogy valahol a láncban, és ezt nyilván, hogy hogy működik pontosan, az áfacsalóktól kellene megkérdezni, mert ezt mi sem tudjuk pontosan, de valahol a láncban kifehérítik az árut, hogy legyen egy áfa fizetés, de azt az áfát az államkasszába már soha nem fizetik be, és akkor itt lesz veszteség az államháztartásnak. Vagy így, vagy úgy, azok, akik számla nélkül értékesítenek, és tisztességtelenek, előnyben vannak a tisztességesekkel szemben, mert vagy kiküszöbölik az adminisztrációs, bürokratikus terheket, költségeket, meg megnyerik a eldugott áfa egy részét, vagy eleve az áfából, az elcsalt áfából élnek meg, és amikor 27% az áfa kulcs, akkor az nagy biznisz. Mert 27%-ért érdemes csalni. Gondolják ezt az áfacsalók, nyilván nem mi, de ha ezt megteszik, akkor érdemes lehet. Ha lecsökkentjük 5%-ra, az már olyan kicsi profit, hogy nem érdemes érte csalni, és kifehéredik. És a tisztességtelen, fekete kereskedő, a legálisan tisztességesen kereskedő termelőfogyasztó, termelőkereskedő elől vesz el piaci teret. Ezért káros az ágazatban. De ugyanúgy pozitív hatással lenne az áfa csökkentés az importtal szembeni versenyképesség javulásában, mert az importot kvázi 0% áfa kulcsol hozzuk be, még és teljesen legálisan, míg a belföldi ügyletekben 27% az áfa, tehát ha valaki meg akar venni 100 forintért árut, akkor az importban 100 plusz 0 forint, belföldi ügyletben 100 plusz 27, azt a 27 forintot finanszírozni kell. Pozitív hatással lenne a szervezettségre, mert ha kifehéredik a gazdaság, akkor rögtön nagyobb érdeke a termelőnek, hogy belépjen tészekbe, termelői szervezetekbe, integrációkba, de ezeknek az integrációknak, vagy termelői szervezeteknek ma az egyik legnagyobb ellensége a számla. Mert ott csak fehéren legálisan számlán lehet, ha valaki nem akar számlán értékesíteni, akkor nem lesz szervezettség. Ha mindezeket a hatásokat egybenézzük, akkor az ágazatra nagyon-nagyon sok pozitív hatása lenne.
Hogyan tudnák azt megelőzni, hogy a kereskedelem ne nyelje le ezt? Tehát tényleg nekem a vásárlónak is érezhető legyen egy esetleges áfa csökkentés hatása a zöldségek és a gyümölcsök boltjárában?
Nem lehet igazából. És ez nem azt jelenti, hogy akkor a kereskedelem le fogja nyelni, hanem azt, hogy már pár héten vagy hónapon belül igazolhatatlan és meghatározhatatlan lesz, hogy milyen mértékben járult hozzá az áfa csökkentés a fogyasztói árak csökkenéséhez. Mert az az ennedik pozitív hatás az áfa csökkenésnek, hogy csökkennek a fogyasztói árak is. Nem lehet meghatározni. Azért nem, és éppen ezért mérni sem, mert a zöldségek, gyümölcsök piaca borzasztóan ingatag, nagyon-nagyon hektikus, nagyon rövid idő alatt nagyon nagy árváltozások tudnak lezajlani. A piacon az árakat a kereslet-kínálat viszonyai mozgatják. A kereslet az nagyjából fix, kiszámítható, hiszen nem akarunk egyik évről másikra sokkal több vagy kevesebb gyümölcsöt, zöldséget fogyasztani. Ami nagyon-nagyon ingatózik, az a kínálat, a termésmennyiség, pontosan az időjárási káresemények miatt. Ha gyenge a termés, magas az ára, ha jó a termés, akkor alacsonyabb az ára. És mondok egy példát, a szamóca piaca, meg a cseresznye piaca borzasztóan ingatag. A szamóca meg tudja csinálni azt, hogy jön egy meleg hullám, összetorlódik az érés, néhány nap alatt kialakul egy időszaki túlkínálat a piacon, bezuhannak az árak, és a fogyasztói ár lemegy 1500 forintra. Vagy jön egy csapadékos periódus, 5-6 napig nem tudunk betakarítani, mert csapadék vagy esőben szabad földön nem lehet, meg a termés egy része a szürkepenész miatt elrohad, hirtelen bezuhan a kínálat, néhány nap alatt a fogyasztói ár az 1500-ról kilő a 3000-re. Majd 2 hét múlva meg tudja csinálni ugyanezt. Tehát olyan mértékű az árhullámzás a zöldségek, gyümölcsök piacán, akár nagyon rövid, akár 1-2 hónapos távlatban, ami sokkal nagyobb mértékű, mint maga az áfa csökkentés által eredményezett fogyasztói árcsökkenés. Tehát míg a kínálat változása 50-60-80-100%-kal mozgathatja az árakat, addig az áfa csökkentés 20%-kal. Mérhetetlen lesz hosszabb távon a hatás.
Import, erről is beszélgettünk már. Vannak népszerű egzotikus gyümölcsök, amik itthon, ha jól tudom, nem teremnek meg, de nagyon divatosak. Avokádó, gránátalma, mangó, sárkánygyümölcs, arról 2 héttel ezelőttig azt sem tudtam, hogy micsoda, licsi, pomelo, de lehet, hogy mondhatnám a banánt, a kivit, a mangót és az ananászt is. Ezekre pluszban van igény? Vagy a magyar fajták, tehát zöldségek és gyümölcsök kárára vásárolják ezeket az emberek?
Alapvetően attól függ, hogy közelítünk, de alapvetően a mérsékelt égövön, vagy a mi általunk termesztett gyümölcsök kárára. Ugyanis a fogyasztó azért nagyjából, nagyon csúnyán fogalmazok, közgazdaságilag úgy működik, hogy van egy pénztárcája, amit zöldségek, gyümölcsök, jelen esetben gyümölcsök fogyasztására szán. Ha a boltok polcán, úgy mint 40-50 évvel ezelőtt gyerekkorunkban csak alma lenne, vagy körte, vagy őszi barack, tehát az itthon megtermelt gyümölcsök, akkor csak abból lehet válogatni.
Hát meg az alma az nem olyan menő, mint az avokádó mostanában.
Illetve az almát 12 hónapon keresztül ehetjük, és meg is unjuk igazából, az avokádó, vagy bármilyen más déli gyümölcs igazából kínálatot színez. És a fogyasztás sokszínűségét eredményezi. Nincs is gond a fogyasztásukkal, az egészséges étrendbe beletartoznak. De helyettesítő termékei az almának, a körtének, az őszi barasznak, a kajszának is sorotná a hazai gyümölcsöket, így értelemszerűen elveszik a piacot a hazai gyümölcsöktől, de ezzel nem tudunk mit kezdeni, ezek a gyümölcsök itt lesznek, nekünk ezzel kell versenyezni, és a verseny az olyan, mint a fociban a bíró. Kötelező elem.
Lehet, hogy a gyorsuló klímaváltozás miatt néhány évtizeden belül déli gyümölcsöket kell termesztenünk?
Előfordulhat, de ez 5-10 éves távlatban még biztos, hogy nem. Alternatíva, egy 30-40 éves távlatban semmit nem tartok kizártnak.
Gyerekkoromban azt mondták, hogy napi egy alma az orvos távol tartja, ehhez képest Érdemben nagyon régóta nem nő a magyar lakosság zöldség és gyümölcs fogyasztása. Miért nem?
Azt gondolom, hogy a kérdés első felével, hogy a zöldségek, gyümölcsök nagyon egészségesek és pozitív hatások. Az egészségre nem is kell foglalkozni, mert ez ma már alap. Nagyjából azt lehet mondani, hogy 2010 és 2020 között az elérhető statisztikák alapján évi 1-2% növekedett a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása. 2020-ra lett a friss zöldség, gyümölcs fogyasztásunk 130-140 kg per fő per év. Az utóbbi 4 évben nincsenek frissülő statisztikák ebben a tekintetben, de azt látjuk, hogy stagnálás mutatkozik, de bizony a zöldségeknél vagy gyümölcsöknél akár még visszaesés is. Nagy zöldség-gyümölcs ágazatban mondjuk azt, hogy az utóbbi 4-5 évben stagnál a fogyasztás, de a 15 éves távlatban sem volt hatalmas növekedés. A zöldségre, gyümölcsre fordított kiadások viszont dinamikusan emelkedtek. 2010-ben egy főre eső zöldség-gyümölcs kiadás 30 ezer forint volt, 2020-ban ez gyakorlatilag duplázódott, több mint duplázódott, 70 ezer forint lett, most pedig az elmúlt 4 évben azt becsüljük, hogy 100-120 ezer forint per fő per éves szintre növekedett, ez 1000-1200 milliárd forintos fogyasztói kiskereskedelmi forgalmat jelent. Tehát míg mennyiségben a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása stagnált vagy picit növekedett, addig a zöldségekre, gyümölcsökre fordított kiadások az elmúlt 15 évben 3 vagy 4-szeresükre emelkedtek.
Nem ez egy bonyolult képlet, hát drágább lett, kevesebbet veszünk.
Egyrészt drágább lett ez az infláció, másrészt megnőtt az igény az előre kiszerelt, kicsomagolt, mosott, tisztított, konyhakészebb termékek iránt, amelyeknek nyilván az ára fajlagosan növekszik, mert ha csúnyán fogalmazva nem a földes sárgarépát akarjuk megvenni lédig kiszerelésben, hanem egy mosott, tisztított, méretre válogatott, csomagolt árut, annak az ára is más lesz. Ez is ott van a kiadások növekedése mögött. És a fogyasztóknak, a magyar háztartásoknak több pénze zöldségre, gyümölcsre nincs, különös tekintettel arra, és itt jön a kulcs kérdés, hogy a zöldség-gyümölcs fogyasztás alapvetően pénztárca függvénye. Mert amíg voltak elérhető statisztikák, jól látszott, hogy a legmagasabb jövedelem decilisbe, jövedelem tizedbe tartozó társadalmi réteg 2-3-szor több zöldséget, gyümölcsöt fogyasztott, mint a legalacsonyabb jövedelmek, tehát alapvetően jövedelem kérdése. Márpedig Magyarország az Európai Unió 2.-3. legszegényebb országa, Bulgária és Görögország után Magyarországon a 3. legalacsonyabbak az átlag jövedelmek az egész Európai Unióban. Így értelemszerűen hiányzik, ahogy szoktuk fogalmazni, a fizetőképes kereslet, a fizetőképesség hiányzik a fogyasztók mögül. Nagyon sok magyar háztartásnak szinte luxuscikk a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása, és a napi megélhetésen felül nem fér bele több, hogy zöldségre, gyümölcsre többet költsenek.
Meg is látszik a magyarság egészségügyi állapotán, igaz?
Vélhetően van egy erős összefüggés, de az összefüggés szorosságát nem lehet igazolni, mert az egészség vagy betegség az nagyon-nagyon sok tényező, és ebből egy igen jelentős, de csak egy tényező a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása.
Lehetne megoldás az, vagy legalábbis enyhítene a probléma súlyosságán, hogyha a közétkeztetésben több magyar zöldséget és gyümölcsöt használnának fel, akár kormányzati segítséggel, kötelező jelleggel?
Elvileg igen. Gyakorlatilag kivitelezni szerintem nagyon nehéz. Nem vagyok tisztában a pontos számokkal, de egy óvodának, egy iskolának, egy kórháznak nagyon-nagyon kevés pénzből kell kihozni a fejedagot. Nem tudom megmondani azt, hogy hány száz forint vagy egy-kétezer forint egy főre vetítve, de az ragadt meg, hogy olyan alacsony összegből kell kihozni egy fejedagot, amiben nem fér bele, hogy minőségi zöldséget, gyümölcsöt még nagyobb mennyiségben el tudjunk adni, vagy fogyasszanak ebben a szférában. Tehát ahhoz meg kellene emelni az élelmiszerre, a fejadagra fordítható kiadásokat, ami nyilván az államháztartási kiadásokat jelentősen növeli. Mert minden pénz kérdése. Az, hogy több zöldséget, gyümölcsöt, vagy bármiből többet fogyasszunk, akár a közétkeztetésben, az is pénz kérdése, amit így közétkeztetésen keresztül az államnak kellene biztosítani, az államtól pedig nem lehet elvárni, hogy oldjon meg mindent. A másik nehézség az, hogy ha beengedjük a zöldséget, gyümölcsöt, akkor nyilvánvalóan minden ágazat jön, hogy az ő terméke is kerüljön be a közétkeztetésbe, hiszen hogyan mondjuk, vagy mi alapján állítjuk csak a zöldség, gyümölcsről, hogy az azért kerül be, mert az a legegészségesebb. Bárki meg tudja indokolni, hogy az ő terméke miért fontos, és minden terméknek megvan a helye a fogyasztásban. Így borzasztóan nehezen védhető. És akkor, ha eljutunk oda, hogy mindent is növelni kell, akkor az már egy megfoghatatlan szabályozási kérdés.
Ilyenkor szoktak nagyon szép kampányokat indítani, hogy vásároljunk magyar terméket, együnk magyar zöldséget és gyümölcsöt. Ezek tényleg nagyon jó kampányok, de van ezeknek bármiféle hatása?
Alapvetően egy régi közkeletű mondás jut eszembe a marketingre fordított kiadásokból, negyed évszázaddal ezelőtti egyetemi tanulmányaimból, ahol azt tanultuk, hogy a marketingre fordított kiadások fele felesleges. Csak nem tudjuk, hogy melyik fele.
Muszáj csinálni, hát ha.
De nyilván muszáj csinálni, mert a fogyasztót edukálni kell, a fogyasztónak meg kell tanítani, hogy mi az, ami számára hasznos, egészséges. Az tény, hogy erre viszont nagyon kevés pénz jut. Az, hogy zöldségek, gyümölcsök köré marketinget építsünk, vagy egyáltalán elmagyarázzuk azt nagyon exaktul hitelesen a fogyasztók számára, hogy milyen pozitív hatással jár a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása, ez borzasztóan sok pénzt igényel, és ennyi pénz alapvetően azt mondom, hogy az ágazatban és az államháztartásban sem feltétlenül van meg, vagy megvan, csak akkor az nagy áldozatokat igényel. De már ha addig eljutnánk, hogy lebontunk tévképzeteket a zöldségek, gyümölcsök termeléséről, mert nagyon sok tévképzet él a zöldségek, gyümölcsök előállításáról, már az is nagyon jó lenne. Nem mondok szándékosan negatív példákat, mert ugye ha egyszer azt mondjuk, hogy soha többet ne gondolj az elefántra, onnantól kezdve csak arra tudsz gondolni, de élnek olyan tévképzetek, hogy például a befőtt, az tele van tartósítószerrel. Nincs. A hővel tartósít, a nagyüzemi konzervipar is. Nincs benne tartósítószer. Vagy hogy a zöldségek, gyümölcsök tele vannak vegyszerrel. Nincs. Vagy az üvegházi termékek. Sehol olyan kevés növényvédőszerrel, vagy akár növényvédőszer nélkül nem lehet előállítani zöldséget, mint üvegházban. A legegészségesebb zöldségek jöhetnek üvegházból, ehhez képest a közfelfogáshoz nem ez. Ha ezeket helyre tudnánk tenni, ha ezeket el tudnánk magyarázni a fogyasztóknak hitelesen, exaktul, az már nagyon sokat lendítene, azt gondolom, a zöldséggyümölcsök fogyasztásán. Ez talán jobb marketing lenne, mint amikor valamilyen hangzatos szlogennel bírunk rá valakit arra, hogy fogyasszon többet.
De ahhoz még előbb le kell szedni a zöldséget és a gyümölcsöt, és ha jól tudom, ez is óriási problémájuk, hogy nincs elegendő kézi munkaerő a magyar zöldség és gyümölcságazatban, ugye?
A munkaerő hiány az egy 10-15 éves probléma, nem tegnap keletkezett, régóta beszélünk róla, és az elmúlt néhány hónapban vagy évben sem olyan változás nem történt, ami alapján most azt lehetne mondani, hogy ez már nem is kérdés van munkaerő. Ugyanúgy nincs, mint ahogy 5 vagy 10 éve sem volt munkaerő. De ez nem csak a zöldséggyümölcságazatnak, hanem az egész agráriumnak, sőt az egész nemzetgazdaságnak problémája, és nem csak Magyarországnak, hanem az egész Európai Uniónak. Tehát ez nem egy szűk lokális vagy ágazati probléma. De közelítsünk a saját szemszögükből. Elfogyott az a munkaerőbázis, akivel Magyarországon dolgozhatunk. Ennek sok oka van.
Miért fogyott el? Nem akarunk ilyen nehéz munkát végezni. Én csináltam ezt, piszok nehéz munka. Sokkal jobb egy légkondicionált irodában egy okos emberrel beszélgetni, mint amit most teszek. A másik pedig, hogy nem fizetik meg eléggé? Vagy egész egyszerűen már nem vagyunk annyian, hogy mindenhová jusson munkaerő, még ha el is vállalná a nehéz és nem túl jól megfizetett munkát, amire ő azt mondja, hogy nem túl jól megfizetett.
A munkaerőhiánnyal összefüggő problémáink nagyjából 2008-2009-ben a pénzügyi és gazdasági világválság idején indultak, akkor vándorolt ki 600 ezer magyar külföldre, Nyugat-Európába dolgozni. Az az 500 ezer munkavállaló borzasztóan hiányzik innen. Másrészt demográfiailag is egyre rosszabb helyzet, egyre kevesebb gyerek születik, többen haláloznak el egy évben, mint ahányan születnek, a munkaképes korú lakosság csökken. Így a merítési bázis folyamatosan szűkül. És ahogy elhangzott a kérdésben, a zöldség-gyümölcs ágazat 35 fokban kánikulában gyümölcsöt szüretelni, mint akár jelenleg is, vagy üvegházban, fóliaházban párás meleg körülmények között dolgozni, az se nem kellemes, se nem könnyű munka. És mondhatnám, hogy igen, meg kell jobban fizetni, és akkor lesz munkaerő, mert minden pénz kérdése, munkaerőt is a szó nemes értelmében pénzzel lehet megvenni, de amikor egy légkondicionált irodában, vagy egy légkondicionált gyártósor mellett lehet dolgozni hasonló fizetésért, akkor nem fog eljönni sokkal kényelmetlenebb, kellemetlenebb munkát végezni a munkaerősök. Megkockáztatom, hogy ez már részben nem is pénzkérdés, mivel nehéz fizikai munkáról van szó, kényelmetlen munkáról van szó, ezért lehet, hogy ha másfélszeres bért adnánk, se lenne hip-hop sokkal több munkaerő.
Ráadásul ez idény munka is azért, bár mindig van valaminek szezonja.
A problémák sorában az pedig a következő, hogy a zöldség gyümölcs ágazat átlagában, bár fajonként teljesen eltérő a helyzet, nagyjából 60%-ban szezonális munkaerővel, 40%-ban állandó munkaerővel dolgozunk. Vannak olyan szektorok, hajtatott termesztés, üvegházi fóliás termesztés, ahol 10-12 hónapon keresztül van munka, mert folyamatosak a munkák. Ott meg lehet oldani a foglalkoztatást nagyobb részt állandó munkaerővel. De vannak olyan tevékenységek, a zöldségek, gyümölcsök betakarítása, ami 1-2-3 hónapos időszakos munka, azt csak szezonális munkaerővel tudjuk megoldani, hiszen nem vehetünk fel 12 hónapra dolgozni valakit azért, hogy abból 3-at dolgozzon, akkor csődbe megyünk. Márpedig szezonális munkára nem fog eljönni az, akinek van egy heti 40 órás állandó munkahelye, mert az nyilván hétfőtől péntekig dolgozik, és ez már nem is fizetés kérdése, az pedig nekünk nem megoldás, hogy szombaton, vasárnap pedig el tud jönni zöldséget vagy gyümölcsöt szüretelni. Itt csak azt a munkaerő réteget tudjuk megragadni, amelynek nincs állandó munkája, amelyik meg tudja tenni azt, hogy évi 1-2-3 hónapra jön el hozzánk dolgozni, vagy elmegy május-júniusban valahova szamócát szedni, utána a szilvát betakarítani, utána nem tudom, a sárgarépa betakarításnál, vagy áruvákészítésnél dolgozik, majd jön almát szüretelni. Ezt azok tudják megtenni, akiknek nincs állandó munkája. Nekünk ezzel a munkaerőbázissal kell dolgoznunk, és azt kell mondanom, senkit nem megsértve, hogy ők alapvetően a leggyengébben kvalifikált, és a munka morál tekintetében is alapvetően a legalacsonyabb szintet képviselő munkaerőbázis, tehát egy gyengén kvalifikált, néha nehezen munkára mozdítható bázissal kell részben dolgoznunk, és senkit nem akartam megsérteni. Ezt még ennél csúnyában is el lehetne mondani, de nyilván ez itt egy műsorban nem cél. Ezért van az, hogy elfordultunk más irányokba már a hazai munkaerő elől, mert nincs Magyarországon hadra fogható, a kertészeti vállalkozásokban hadra fogható munkaerőbázis.
Mennyi külföldi vendégmunkás dolgozik most a zöldség és gyümölcs ágazatban?
Pont ebbe az irányba fordultunk, külföld felé. Ha visszamegyünk 10-15 évet, akkor azt lehet mondani, hogy azért még 15 évvel ezelőtt elég nagy számban dolgoztak itt határon túliak, tehát erdélyi, vagy vajdasági, vagy kárpátaljai munkaerő. A számuk negyedére vagy ötödére redukálódott az elmúlt 10-15 évben, mert ők is tovább állnak Nyugat-Európába dolgozni, mert míg Magyarországon 20 000 euró körül van az átlagbér, addig Ausztriában vagy Németországban 50-60 000 euró, tehát a 2,5-3-szorosát lehet megkeresni a magyar béreknek, és azokkal a bérekkel nem tudjuk tartani a versenyt. Ezért nyitottunk a harmadik országbeli munkaerő felé. Az elmúlt 4-5 évben most már a kertészeti vállalkozások egy része is hozott be harmadik országbeli, nagyobb részt fülöp-szigeteki, kisebb részt tajföldi, vietnámi, indiai munkaerőt, mert ott van elérhető bázis, és az eddigi tapasztalatok alapján nagyon hatékonyan, nagyon fegyelmezetten dolgoznak, és meg vagyunk velük elégedve. De ez a kérdés nagyon sok port vert fel az utóbbi hetekben a hírekben, és azt mondom, hogy nagyobb port vertünk körülötte, mint amekkora a probléma maga, mert a kertészet vagy a zöldséggyümölcs ágazatban a 100 000 főre taksált munkavállalóból 3 000 fő a külföldi, 3%, vagyis a mi szektorunk 97%-ban magyar munkaerőnek ad munkát, 3%-ban külföldinek. De az egész nemzetgazdaságban az a helyzet, hogy a 4,7 millió foglalkoztatottból 100 000 külföldi, és ebből is 40 000 az ázsiai, 10 000 az ukrán, 10 000 a román munkavállaló, a másik 40 000 pedig az összes többi országból. Tehát a nemzetgazdaság szintjén is 2,5% az aránya a külföldi munkaerőnek, míg ez az arány az egész Európai Unió átlagában 6%, de Németországban 13 vagy Ausztriában 20%. Mindenhol máshol az Európai Unióban több külföldi munkaerőt foglalkoztatnak, mint mi. És két kérdés nem szabad megkerülni a külföldi munkaerő tekintetében. Az egyik az, hogy meg kell nézni, hogy mit csinálnak a versenytársaink. Mert nekünk más EU-s országok zöldség-gyümölcs termékeivel is kell versenyeznünk a piacon, illetve más országokkal is versenyzünk a munkaerőért a munkaerőpiacon. És ha minden más EU-s ország megengedi, hogy bejöjjön a külföldi munkaerő, mindegy, hogy az ukrán vagy a Fülöp-szigeteki, akkor nekünk is meg kell engedni, mert ha a másik 26 versenytárs ezt csinálja, mi pedig megtiltjuk, akkor saját magunkat hozzuk versenyhátrányba. Ez az egyik megközelítés. A másik az, hogy a termékeinknek, a zöldség gyümölcsöknek is versenyezniük kell a piacon. És már EU-s országokon kívüli termelőkkel is. Az egyiptomi, a marokkói paprikával, paradicsommal, kigyóborkával versenyzünk, vagy az ukrán zöldségekkel is versenyzünk, és ezekben az országokban olcsóbb a munkaerő, mint nálunk. És az, hogy nem tudunk sokkal magasabb munkabért fizetni a munkavállalóinknak, ami egy 5-6 perccel ezelőtt feltett kérdés volt, az azért is van, mert nekünk olyan országok termékeivel kell versenyeznünk, amely országokban olcsóbb a munkaerő, ha mi sokkal drágább munkaerőt foglalkoztatunk, akkor egyszerűen versenyképtelenek leszünk. És ezek a tényezők szükségképpen gazdasági szükségszerűségből maguk után vonják azt, hogy a külföldi, harmadik országbeli munkaerőre szükségünk van.
No de a vendégmunkás stop után mi lesz, hogyan pótolják ezt a 3%-ot?
A vendégmunkás stopp az, én azt gondolom, hogy egy pici két pár napon keresztül félreértelmezett kérdés volt. Ugye június 6-tól érnek ezek az átmeneti szabályok. Nem általában a harmadik országbeli munkaerő behozatalát függesztették fel, hanem a vendégmunkás behozatalt. De a foglalkoztatási célú behozatal az továbbra is működhet. Az azt jelenti, hogy a termelő vagy a vállalkozó gyakorlatilag a saját nevére hozza be a munkaerőt. Ez mehet ugyanúgy tovább, mint ahogy mehetett június elejéig is. A zöldség-gyümölcságazat a külföldi munkaerő 80%-át a foglalkoztatási célú behozatal keretében foglalkoztatja, tehát az, hogy ez továbbra is szabad, ezzel a mi gondjaink nagyobb részt megoldódtak. Ami felfüggesztésre került, ez a vendégmunkás behozatal, mert azt jelenti, hogy egy munkaerő közvetítő behozza, és kvázi szolgáltatásként kiközvetíti a munkaerőt. Ez a zöldség-gyümölcságazatban egy 20%-os részarányt képvisel, akkor ezt majd ki fogjuk váltani. Tehát minket ez az átmeneti korlátozás egyelőre nem érint negatívan, és amennyire tudjuk, a következő hónapokban zajlik majd a felülvizsgálata annak, hogy milyen elvek, szabályok mentén lehet harmadik országbeli munkaerőt behozni. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően egy gazdasági kérdés, még akkor is, ha vannak társadalmi és politikai vetületei. A gazdaságnak működnie kell, de nyilván abban egyetértünk, hogy szabályozott kultúrát körülmények között. De mivel elfogyott a munkaerőtartalék, mivel a demográfiánk abba az irányba megy, hogy csak kevesebb munkaerő lesz 5-10 év múlva, mint volt 5-10 évvel ezelőtt, vagy jelenleg, minden abba az irányba mutat, hogy nem tudjuk megúszni azt, hogy harmadik országbeli munkaerővel dolgoztassunk.
Belátható időn belül a kézi munkaerő hiánya enyhíthető a robotizációval? Éppen az önök honlapján láttam egy jópofa videót, hogy Japánban koktélparadicsom szedő robotot tesztelnek.
Az ágazat és minden mezőgazdasági ágazat elég sokat tett azért, hogy az élő munkaigényt csökkentse. Az egyik az volt, hogy a nagyon élő munkaigényes ágazatok, amelyek ráadásul még a klímaváltozás sem bírták, azok gyakorlatilag megszűntek. Ilyen a málna. Eltűnt a magyarországi köztermesztésből. A klímaváltozás és a munkaerő igénye miatt. A másik ilyen kérdés, hogy intenzívebb termelési módokat, művelési rendszereket alkalmazunk, mert egy 2,5-3 méteres gyümölcsfáról sokkal szaporább szedni a gyümölcsöt, mint egy nagy 4-5 méter magas és széles fáról. És ha valaminek jobb az élő munka hatékonysága, akkor ott egységnyi gyümölcs betakarítására sokkal kevesebb munkaerő kell. Ez is egy technika. Az intenzív termesztés még aztán más kérdéseket is hoz magával, de ez nem a munkaerővel összefüggő téma. És egy harmadik megoldási verzió az, hogy gépekkel, robotokkal pótoljuk, váltjuk ki a munkás kezet. Azt gondolom, hogy azért még pár éven belül nem lesz az általános, hogy robotok fogják szedni a zöldséget vagy a gyümölcsöt, de 10-15 év múlva ez már lehet realitás. Most ezek a gépek még nagyon drágák, lassan dolgoznak, tanulniuk kell, tanítani kell ezeket a gépeket, de azt gondolom, 15 év múlva eljut a technika arra szintre, hogy már lehet, hogy gazdaságosabb lesz drága gépeket megvenni, mint munkaerőt foglalkoztatni.
Most egyébként Magyarországon már akár kísérletképpen működik ilyen technológia, és milyen fajtáknál, betakarításnál?
Betakarításnál talán még kísérlet jelleggel sem. Ahol már azért vannak autonóm gépek, az a talajművelés, gyomírtás, amelyek vezető nélkül nagyon profin mennek végig az állományon, és sor közt művelnek, vagy valamilyen más módon nyomot írtanak. Ez működik. Na de hát a talajművelés adja az élő munkaigény 5-10%-át. Az élő munkaigény 60-80%-a a betakarítás, illetve a zöld munkák során merül fel, és azért ezeket még nem tudta megoldani a műszaki tudomány, a technológia még nem fejlődött akkorát, hogy gyümölcsfát metszeni, vagy bármilyen zöld munkát növényeken elvégezni, robotok meg tudjanak tanulni. De a technika ebbe az irányba tart, és azt gondolom, hogy 10-15 év múlva a realitás lesz az, hogy a betakarítást már robotok végzik.
Vissza fogjuk hívni és beszélgetni fogunk róla, de ami most probléma az az, hogy vannak fiatal gazdák, 25 évesek, 30 évesek, 35 évesek, ők biztos nyitottak az új eljárásokra, könnyedébben váltanak, nemhogy fajtát, de akár termőhelyet is, mert könnyebben költöznek, szóval ez mekkora probléma, és lát-e rá megoldást?
Azt gondolom, a generációváltás egy olyan kérdés, amit nem kerülhetünk meg, és az elmúlt 5-8-10 évben erősödött fel, aminek az az oka, hogy ugye Magyarországon a 90-es években kezdték el a magánvállalkozások a létezésüket, mert 1990-ig állami gazdaságok, TSZ-ek működtek. A 90-es években kikezdett a kárpótlás vagy a privatizáció keretében kihozott földekkel önálló vállalkozást, aki akkor a 30-as, 40-es éveiben járt. Na ők most a 60-es, 70-es éveikben járnak, és ahol nincs udód, akkor tovább vigye a gazdálkodást, ott nagyon komoly gondokkal küzd egy vállalkozás, mert ő már nem fejleszt, nem fejlődik, mert minek 10 év alatt megtérült beruházásokba fektetni, ha nem lesz utód, aki tovább vigye, értékesíteni fogják a földet, a vállalkozást, de ahol van utód és tovább viszik, ott mi is azt látjuk, hogy a fiatal generáció értelemszerűen már más szemszögből áll a gazdálkodáshoz. Sokkal magasabb színvonalon művelik a digitalizáció tudományát, és azt gondolom, hogy a digitalizáció, a mérés, a megfigyelés, az adattömegek feldolgozása, és ezáltal a döntéstámogatás nagyon jelentős szerepet fog játszani a versenyképességünkben a következő 10 évben. És ez mind tudással összefüggő kérdés, hogy hogyan tudnak gépek, robotok mérni, megfigyelni, olyan számú adatot, amit az emberi fej és szem képtelen lekezelni, és azoknak a feldolgozásából milyen technológiai döntéseket tudunk hozni. Ez a fiataloknál megvan, vagy meg lesz, hozzátéve, hogy nem könnyű szakma a mezőgazdasági termelés, és azért nagyon sok gazdaságban a generációváltás, hogy átadják fiatalnak, az nagyon komoly gondot jelent.
Ami még eszembe jutott, hogy a fiatalok, ha gyorsabban alkalmazkodnak, és akár a digitalizációt is ügyesebben használják, az önök szektorában az időjárás előrejelzésnek jöhetne el egy forradalma. Ugye gondolom erre vágynak, de jó lenne tudni, mikor jön a fagy, de jó lenne tudni, mikor jön a hőség, és a többi isten csapása.
Ezt még nagyjából tudjuk is, mert azért a meteorológiai modellek ma már egész jó szintet érnek el pontosságban, akkor is, ha pontos előrejelzés nincs. Azt ne várja senki, hogy a meteorológiai tudomány vagy az előrejelző modellek meg fogják tudni mondani, hogy az első vagy a tizedik kerületben lesz-e jégverés, mert ilyen pontosan semmi nem tud becsülni. De azért több napra előre tendenciák, a hőmérséklet, a csapadékviszonyok tekintetében jól látszanak. A tavaszi fagyokat jól látjuk, azt kell megtanulni például a tavaszi fagyok előrejelzésében, hogy ha valahova egy településre plusz 2 fokot prognosztizál a hungaromet, az kint lokálisan, terepen lehet 4-5 fokkal hidegebb. Mert a terepviszonyok függvényében, a talajtípus függvényében kint, egy nyitott területen mindig lehet 4-5 fokkal hidegebb, mint bent településen 2 méter magasban. És nekünk azt kell megtanulni, hogy már az az előrejelzés is gyanús, amikor plusz 3, plusz 4 fok az előrejelzés, mert az tud 0-1 lenni. Ha ezt megtanuljuk, akkor egyébként a tavaszi fagyok előrejelzése is egész jó pontossággal működik.
A műsor végére is egy rövid válasz és rövid kérdés, kifejezetten a vásárlóknak. Mire figyeljünk a boltban, amikor jó minőségű zöldséget és gyümölcsöt akarunk vásárolni? Nem kell fajtánként elmondani, de a fő szabályok azok, míg én nagyon el vagyok tévedve a zöldségesekben.
Azt gondolom, az egyik fontos szabály, hogy a minőségnek ára van. Tehát általában az, ami drágább, az nem véletlenül drágább, azzal együtt, hogy nem egyetemleges szabály az, hogy ami drágább, az mindig jobb, ami olcsóbb, az pedig kevésbé, de a minőségnek általában van ára. A másik, ami szintén egy fogyasztói tévhit, hogy ezek a kivis dobozba csomagolt termékek, vagy az almánál a 4-es habtálcás kicsomagolás, az azért van, mert akkor ott rejtjük el a rossz árut, a romlott vagy hibás árut, és azért van lecsomagolva, hogy ne lehessen látni, míg ha lédig ki van rakva ládába, és meg tudja a fogyasztó forgatni a terméket, akkor az a jó minőség. Ez tévhit. Ezek általában a magasabb, nem azt mondom, hogy prémium kategóriás, de magasabb minőségi kategóriás kiszerelések, csomagolások, és pont az ilyen egyedi kicsomagolásban van a legjobb méretű, legszebb színű, legmutatósabb és legjobb minőségű gyümölcs. És nem azért van lefóliázva, hogy ne lehessen látni, hanem pont azért, hogy ne tudja összetörni senki. Mert az, amit megforgathatunk a ládába, megnyomogathatjuk, visszatehetünk, azt a következő fogyasztó, mikor 20 perc múlva látja, az már egy foltos gyümölcs lesz, és már nem akarja levenni. Tehát talán az, hogy az egyedi kiszerelések azok mindig azért vannak, mert azok segítik a minőség megőrzését leginkább. Az, hogy valaki konyhakész árut szeretne venni, az ízlés kérdése, nyilván az megint egy kevésbé minőséggel, inkább kényelmi szempontokkal összefüggő kérdés, de a minőségnek ára van.
Veszek is almát hazafelé. Az Arénát hallották a rádióban Apáti Ferenc egyetemi docens, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke volt a vendégünk. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan.